Beszéltünk arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus Úr, erről beszéltünk, és szeretném, hogyha tovább mennénk. A mai témánk az lesz Jézus Krisztus a tökéletes próféta. Erről szeretnék egy kicsit beszélni. Ami nem azt jelenti, hogy Jézus csak egy próféta, ahogy mondja a muszlim vallás, mert ők is tisztelik Jézust, csak nem fogadják el Isten fiaként. Ők is azt mondják, hogy Jézus egy próféta. Na, én nem ezt mondom, hogy csak egy próféta, hanem azt mondom, hogy aki Jézus, az ő személyében, mint egy nagy halmazba, ebben benne van ez is, hogy ő próféta. De nem csak az van benne, hogy próféta, hanem az is benne van, hogy főpap és király. Krisztus, Krisztos, vagy Messiás, ugyanezt jelenti, mind a kettő egyik héberül van, ugye a Messiás, a görögül van az, hogy Krisztus. Ez azt jelenti, hogy felkent, aki fel van kenve, fel van jogosítva, fel van hatalmazva, be van iktatva jogilag, hatalommal, erővel. És ezt olvasok a Bibliában, főleg az Ószövetségben, találjuk meg, hogy három nagy fokozatban tárta föl Isten az ő hatalmát. Három olyan teokratikus, azaz Isten uralmi tisztség, főtisztség volt az Ószövetségben, amit találunk, ami... Ugye a főpap, hát ez egyértelmű, ez egy teokratikus, be kellett iktatni, fel kellett kenni azzá, aztán a király, hogy más nem mondjak, és aztán pedig a próféta, és mindez Jézus Krisztusban teljesedik be, ő a tökéletes főpapunk, ő a tökéletes király, ő a tökéletes próféta. Egy királyok 19-16-ban olvasjuk, hogy Illésnek ezt mondja Isten, hogy kent föl királyá, és az ember, de Elizeust pedig kent föl prófétává. Tehát a prófétát is, Isten által adott prófétát felkenetéssel állították a tisztségébe. Na most nyissuk meg együtt a Szentírást Mózes 5. könyvénél, a 18-as fejezeténél. Jó? Innen fogunk olvasni egy részt, 5 Mózes 18-ból, 15-től 19-ig terjedő szakaszt, aztán meg a zsidókhoz írott levél, első fejezet 1-től 3-ig terjedő verseit. De most a Deuteronómium, vagy második törvénykönyv, vagy Mózes 5. könyve, 18. fejezet, 15-ös versétől. Szeretném, hogyha a 19-es versig el tudnánk olvasni együtt, hogy miért beszélek arról, hogy Jézus a tökéletes próféta, és miért ezzel kezdem, mert időrendben ez volt az első, amit Isten így kijelentett. Prófétát támaszt atyád fejé közül Istened, az Úr, olyat, mint én, mondja Mózes, őre hallgassatok, egészen úgy, ahogyan kérted Istenettől az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés tapján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek az Úrnak szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám, jól mondták, prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül olyat, mint te. Az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Ámen. Ezt mondja Isten igéje. Jól van. Tehát mi is történt itt? Gyorsan egy pár gondolatba vázoljuk föl. Mózes. Azt mondja a Biblia, hogy olyan prófétát, mint amilyen Mózes volt. Mózes és Isten kapcsolatáról legalább két érdekességet fontos, hogy tudjunk. Az egyik az az, hogy azt mondja a Biblia, hogy Mózes Isten barátja volt. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Nem csak a szolgálatában állt, hanem Isten barátja volt. A barátom az, akivel megosztom az életem, beengedem az életembe. És tudjátok, még egy nagyon fontos. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Isten megjelent a Hóreben, és oda ment Mózes beszélni, és megkapta a törvénytáblákat, akkor azt mondja Biblia, hogy úgy beszélt Isten Mózessel, mint hogy ember a barátjával szokott beszélni, színről színre, egy az egybe. És Mózes hallotta és látta. Na, nem a teljes dicsőségét Istennek, ezt is tudjuk, mert Isten megadta, hogy megláthassa a dicsőségét, de csak hátulról, amikor elvonult, mert Isten dicsősége és fensége olyan erőteljes, hogy Mózes nem tudta volna túlélni ezt az egészet. Olyan volt, képzeljétek el, hogy a hegytetőre fölment Mózes imádkozni, és az a hatalmas nagy tűzoszlop és felhő, ami kísérte ugye a pusztai vándorlás során a zsidó népet, az a felhő, az leszállt a hegyre, és teljesen beárnyékolt a hegyet. És olyan félelem fogta el az izraelieket, hogy ők nem mertek oda menni közel hozzá. Hallották Isten szavát, olyannak érezték, mint a mennydörgést. És félelem fogta el őket, és aznak, hogy meghalunk, ha közel megyünk. Sőt, még az állatok is meghaltak, akik közel mentek a hegyhez. Teljesen be voltak ijedve, hogy mi történik itt? Isten dicsősége leszállt arra a hegyre. Ez nagyon fontos. És Mózes oda mehetett, és Istennel beszélt. Azt olvassuk, amikor lejött a hegyről, ott volt 40 nap és 40 éjjel Isten dicsőségében. Ez nagyon fontos, amikor a Biblia mondja, hogy 40 nap és 40 éjjel. Akkor azt mondom, hogy mit tudom én, most külföldön voltam 7 napig. De azt mondom, hogy 7 nap és 7 este. Mi volt este akkor? Érdekes dolog volt este. Hát így van, 7 nap és 7 este ott volt. Vagy bocsánat, 40 nap és 40 este ott volt Mózes. Ez azt jelenti, hogy este is aktív volt. Isten jelenléte annyira feltöltötte Mózest, hogy 40 napig nem kellett neki más, csak Isten jelenléte. És Isten beszélt hozzá, és mondta, hogy írd le Mózes ezeket, amiket most mondok neked. Írd le nagyon fontos dolgok, gyere, mutatok is neked dolgokat. Megértsd a dolgokat, a szent sátrat, hogy mi, hogy van, miért van, hogy ez hogy jelképezi majd Jézust, az üdvösséget, minden. Érted, Mózes, ezeket? Tehát ez egy fantasztikus esemény lehet. És akkor Mózes lejön Isten jelenlétéből, akkor azt mondták az emberek, hogy te jó ég, sugárzik, félig, erő jön ki belőle, egyszerűen még Mózesre is félek ránézni, amikor őt meglátom, egyszerűen, akkor közel jön hozzám, jaj, elfogy az erőm, Mózes, takarja az arcodat, ne is beszélj így velünk, ameddig egy leplet nem teszel az arcodra. És Mózes úgy kellett beszélni az emberekkel, hogy leplet tett az arcára, érted, majdnem, hogy csadort vett föl, de nem tudták elviselni azt sem, ami róla tükröződött vissza Isten dicsőségéből. Nemhogy Isten dicsőségét, érted? Hát ezért mondja, hogy figyelj csak, Mózes, támasztok olyan prófétát, mint amilyen te voltál. A szájába adom az igémet. Mindent tudni fog, amit én tudok, mindent megosztok vele, ami a szívemen van, és ezeket fogja továbbadni, olyan erővel és olyan hatalommal, mintha csak én mondanám, mintha az én szám lenne. Mert miért? Mert az emberek nem tudnak engem egyenesbe hallgatni, ne meghalnának. Kell egy közvetítő, aki segíti őket visszatalálni Istenhez. Isten dicsőségéhez, a bűnös, eltévedt embert. Értitek? Szóval alkotok olyan prófétát, támasztok olyan prófétát atyafiai közül, olyat, mint te. Az én igémet adom a szájába. Ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igémre, amelyeket én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Ez a jó hír. Nyugodjatok meg, másik helyen azt mondja a Biblia, akik Isten igéjét hirdetik, azoknak kettős mércéjel van. Isten sokkal jobban számon kéri rajtam a dolgokat, mint rajtatok. Egyrészt rajtam is számon kéri, mint rajtatok, hogy amit hallok, azt megszűröm-e és beépítem-e az életembe, amit tőle van. Másrészt meg azt is számon kéri, hogy ember, oké, hogy cselekszed, de hogy is adod tovább? Hogy is beszélsz róla? Mennyi abból a sípos márk, és mennyi abból az Úr Jézus? Mert a Bemerítő János ezt mondta, hogy nekem alábbszállnom kell, neki megnövekednem, akkor nekem még inkább ezt kell mondjam, hogy Jézusnak kell középpontba kerülnie. Tehát nézzétek, Mózes 5 könyve a Tóra, a törvénykönyv. A legfontosabb része a zsidó ószövetségnek. Ami minden áll, ami a világ teremtéséről szól, Isten rendeletéről szól, egy előképei, egy árnyékai a valódinak. Tehát ez olyan, mint amikor látod az árnyékát valakinek, és fölismered. De az attól még nem ő, mert lehet, hogy ott készülnek a színpadon, vagy a függöny mögött, még nem húzták el a függöny, de már így az árnyak már így átlátszódnak egy kicsit. Mert ilyen volt az Ószövetség. Jézusban ez lelepleződött. A lepel lekerült, és világos lett, hogy kicsoda ez az Isten, mert eljött ő maga közénk, emberré lett. Ez egy fantasztikus üzenet. Na, én erről a Jézusról fogok ma beszélni, aki minimum olyan proféta lett, hanem sokkal jobb, persze, sokkal jobb, mint Mózes. Értitek? Mert ezeket megtette. Nézzük csak egy kicsit a zsidókhoz írt levél első fejezetében az első három verset. Miután régen Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, aki örökösévé lett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Ó, halleluja! Milyen jó kijelentés! Hogy sokkal erőteljesebb proféta, mint bármelyik. Jézus Krisztusban Isten szava nem csak hogy szólt hozzánk, hanem teljes élet, beteljesedett, húsvér valóságot öltött. Teljesen megérthetővé vált. Mindenki számára, hogy kicsoda Isten. Van egy jó hírem. Ez jó hír a legtöbb embernek, és néhányoknak meg rossz hír, mert Isten azt is mondja, hogy majd ő felelősségre vonja azokat, akik nem hisznek. Hogy nagyon egyszerűvé vált az út Istenhez. Azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem ment az Atyához, csak is általam. Megnyílt egy út, egy nagyon egyszerű út, egy keskeny út, egy egyenes út, egy egyértelmű út, és lehet Istenhez jönni. Ez a jó hír. Hogy mindenki az alapján lesz megítélve, hogy hogy állt Jézus Krisztushoz. Ez jó hír, nem? Lehet újra kezdeni az életedet Jézussal. Hogy amikor hallottál Jézustól, megismerted Jézust, vagy lehet lehetőséget, hogy megismerd, megismerted-e igazán? Követted-e őt? Befogadtad-e őt az életedbe? Ez lesz az alapja mindennek. És nem kell görcsölni. Semmi más, csak ez. Isten semmi más nem kér. Nem kell 101 szabályt betartani, 1001 éjszakán keresztül. Érted? Honnan mehetünk Istenhez? Jézus által. És Jézus az egyetlen út. Olyan jó. Ez egy biztos dolog. Halleluja. De jó nekünk. Nézzétek, Isten az utolsó időkben, végső időkben, az üdvkorszaknak a végén, a teremtés végidejében. Azt mondta Isten, sokszor, sokféleképpen mondta, most már nyíltan elő fog lépni, mert talán az emberek most már az előképekből a bizonyos dolgok most már megértik. Megértik, mi a valóság. Amikor gyermek voltam, azt tettem, mint gyermek. Mondhatom így, pürésítve a dolgokat. De felnőttem, most már bírom a kaját. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek. De most már értelmesen. Hogy gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek. De most, hogy felnőttem, már elhagytam a gyermeki dolgokat. És felnőtt korra, teljességre jutottam. Hát így van ez. Isten felnőttként kezel bennünket, és így szól hozzánk, az ő fia által szól. Egy az egybe, szemtől szembe. Ő az örököse mindennek, aki által a világot teremtette. Ott volt a világ teremtésekor Jézus. Tudta, hogy el fogunk esni, bűnösök vagyunk. Mégis azt mondta, atyám, folytasd, emberi leszek, megoldom. Meghalok a bűnökért. Helyreállítom ezeket a dolgokat. Istenben van kegyelem, van helyreállítás, van szeretet, értitek? Van hatalom. Még akkor is, hogyha látod, hogy szabad akarata van az embernek, és van esélye arra, hogy elbukjon. Isten számolt azzal is, hogy és ha ez megtörténik, ott van Jézus Krisztus. Ránézve teremtetett minden. Minden róla tesz bizonságot. Aki értelmesen vizsgálja a teremtett világot, a fizikai törvényszerűségeket, a biológiai, élettani dolgokat, a kémiai szerkezeteket, az atommodellektől a vegyértékekig, mindent megnézi, mind Istenről tesz bizonságot, mind a mikrokozmosz, mind a makrokozmosz. Mind mindenről a hatalmas, nagy és dicső Istenről, aki szavával tartja fönn a mindenséget, benne pedig minket embereket különös figyelembe részesít. Azt mondja a Biblia, hogy angyalok vágynak beletekinteti az evangéliumba, az örömhírbe, és nem értik, hogy Isten miért lett emberré hasonlóan az emberekhez. Miért ad nekünk még egy lehetőséget, mikor az angyalok közül, akik elbuktak, azokra az örök sötétség homálya vár? Miért? Mert a kép mására teremtett, mert jónak teremtett, csak elrontottuk. Rossz döntést hoztunk, de azt mondja, Isten, van lehetőség újat kezdeni. Elküldöm az én fiamat, ráhallgatni fognak. És valóban ez a jó hír, hogy aki hallgat Jézus, annak van élete. Új élete és örök élete. Örökké tartó, minőségi élete Istennel. Ő, Jézus, Isten dicsőségének a kisugárzása, a lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinkből megváltott, megtisztított, azután a mennyei felség jobbjára ült. Ó, halleluja, ott van a dicsőségben megint az Úr Jézus. Teljes hatalommal, és így fog eljönni. Értünk. Hát nekünk ez egy jó hír. Féljen az, akinek nincs rendezett élete. Aki nem veszi komolyan Jézust, az félhet. Sőt, az rettegjen is, borzasztó dolog fog következni az életében, hogyha nem menekül oda Istenhez. Nos, mit jelent a próféta? Térjünk vissza a témánkhoz. Mit jelent ez a szó maga, hogy próféta? Pro, fémi. Két szóból tevődik össze a pro, azt biztos hallottátok már ezt, ez előre, felette, fölé, ezeket jelenti a pro. A fémi, az pedig azt jelenti, hogy feltár, leleplez, vagy kijelent, állít, megerősít, válaszol. Tehát gondoljatok bele, tegyétek össze nyugodtan arra, hogy előre, vagy fölé, vagy felette, előre feltár, előre leleplez, előre kijelent, és a többi. Előre válaszol. Még meg se fogalmaztam az imakérésemet, még az ajkamon sincs a szó, a szívemben fontolgatom, hogy hogy mondjam, és ő már előre válaszol. Még nem is tudom igazából, mire van szükségem, csak érzem, hogy valami van, és keresgélek, ő már előre válaszol, és mondja, hogy ő tudja. Jobban, mint én. Fölötte, felettébb, felettébb feltár, felettébb kijelent, felettébb állít, felettébb megerősít dolgoknál. Jó? Tehát mondhatjuk úgy is, hogy Isten szája a próféta. Igaz? Egyébként pedig a szó, amiből ez a fémi szó származik, az a ragyogást, fénylést, villanást, kiragyogást, tehát egy ilyesmit jelent. Tehát Isten szája. Isten szája. Ami Isten szívén van, azokat a dolgokat jelenti ki. Tehát a próféta mindig tudja, hogy Isten előtt áll. Tisztában van azzal, hogy kinek a felhatalmazásával, kinek a szavát mondja, kinek az erejével, és kinek kell majd elszámoljon. Ott áll Isten előtt. Még ha azt is látszik, hogy királyok vannak vele szembe, vezető politikusok, vezető papi tisztségek, ő tudja, hogy kihez tartozik, és Isten előtt állva, semmit sem elferdítve, így adja elő egyenesen az üzenetet. Ez nagyon fontos dolog. Én is imádkoztam ezen a héten. Isten elbízott egy üzenetet, és hát utána elbizonyítottam, hogy hát abba a közegbe ezt kéne mondjam, mert ők nem hisznek így ezekbe, Istenem, hogy hú, most, hogy én ezt elmondom, akkor fölkavarom ott az állóvizet. Biztos, hogy beszéljek erről? Megijedtem az emberektől, és azt Isten, hogy kedvesem, gondold végig. Embereknek akarsz-e tetszeni, vagy nekem? Hát de uram, most akkor nem vagy, hogy kicsit megkavarom a dolgokat? Azt mondja Isten, ha szeretetből tudod tenni, nem. De tényleg szeretetből teszed? Vizsgáld meg magad. Megvizsgáltam. Isten adott szeretetet, és föl kellett vállaljam azt, ami nem volt kellemes. Nekem kellemes, mert én ebbe élek. Csak kellemetlen volt a szituáció. Nekik viszont kellemetlen volt, mert ők nem ebbe élnek. És azt kellett mondjam, hogy így nem mehet tovább, kedvesem. Változtatni kell. Nos, leplezetlenül ott állni Isten előtt. Fedetlenül. Semmi mögé nem bújok el. Az, hogy fedetlen fővel imádkozzanak a férfiak, az mindig is ezt jelentette. Ne bújkáljanak már más alá, más tekint. Ő mondta, nem én, hát hallottam valakitől. Figyelj, öregem, férfi vagy. Tessék odállni Isten elé. Leplezetlenül. Tessék komolyan venni. Hát, ez nem is igazából bűn, mert mindenki csinálja. Legyél férfi. Ne azt mondjad, hogy mindenki csinálja. Mondd azt, hogy bocsánat, én elkövettem, és nem akarom többet. Egy férfi attól férfi, mert tud bocsánatot kérni. És attól férfi, egy férfi, mert belátja a hibáit. Attól férfi, egy férfi, mert oda mer állni Isten elé, és azt mondja, Istenem, szükségem van rád. Istenem, te vagy mindennek az alapja. Isten előtt állni leplezetlenül. Mit jelent ki a prófétát, amit Isten szívén lát? Isten akaratának, Isten döntésének, és Isten szavának a közvetítője. Értitek? Látja, hallja, érzi, érzékeli, amit Isten akar megmutatni, amit Isten érez, amit Isten tesz, amit Isten mond. De ez nagyon-nagyon fontos. Érted? Nem magától mondja ezeket, hanem Istenben van. Fáj az, ami fáj Istennek. Ezért tudták ilyen fájdalommal, ilyen szenvedéllyel átadni az üzenetet. Sőt, valaki annyira fájlalta az igét, mondja Jeremiás, hogy én nem akarok erről beszélni. Szerintem megvernek érte, kiközösítenek. Én nem akarok. De azt mondja, olyan, mint a csontjaimban rekesztett tűz. Erről ködöm, hogy elviseljem azt. De nincs rajta hatalma. Egyszerűen érzem azt. Nem akarom megölni Isten jelenlétét az életembe. Teret engedek Istennek, még akkor is, hogyha nekem ez kényelmetlen, mert végül is tudom, hogy nekem ez a jó. Isten jelenlétében vagyok. Fáj az, ami Istennek fáj. Ott akarok lenni, ahol Isten ott van. Azt akarom tenni, amit Isten tesz. Azt akarom mondani, amit Isten mond. Értitek? Látni, mi van Isten atyai szívén. Én szeretnék lenni Isten szája, füle és szeme. Látni, amit lehet hallani, amit hall, és mondani, amit mond. Érted? Erre mondja a Biblia, hogy a prófétai közbenjárás az ilyen fontos, hogy látja, ami Istent, amit Isten lát, hallja Isten szavát, és így imádkozik. A próféta kijelenti Jézus Krisztus személyét, vágyait, terveit és célját. Jelenések könyve 19, 10. versének a végén ezt olvassuk, hogy az Istent imádd, mert a Jézus Krisztusról való bizonságtétel a prófétaságnak a szelleme, a szellemisége. Érted? Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről, aki odaáldozta magát értünk. Nem akarok másról tudni. És én ezt a megfeszített Krisztust hirdetem, aki sokaknak botrány, mert a bűneidért, meg az én bűneimért kellett megfeszíteni. Sokaknak bolondság. Ó, mit érdekel engem? De nekem, meg neked, akik komolyan veszük, nekünk Isten ereje. Hát nem szégyellem az evangéliumot, hanem mondom. Ez az igazi prófétaság. Érted? Így ott lenni Istennél. Gondolj bele. Isten sokkal több mindent lát, amit te látsz. Isten sokkal több mindent hall, mint amit te hallhatsz. Sokkal jobban átlátja a dolgokat, és sokkal jobban megérti, mint te bármikor is meg tudnád érteni. Látja az összefüggéseket, és jobban tudja, hogy mire van szükséged, nekem vagy nekem, mint ahogy mi véljük vagy gondoljuk. Azt mondja másik helyen a Biblia, egészen pontosan 1 Korintus 2.9-ben, amit szem nem látott, mert nem láthatott. Fül nem hallott, mert nem hallhatott. Az ember szíve még meg sem sejtette, még ki se találta. Azt készítette Isten. Az őt félőknek, az őt keresőknek. Érted? Ezt jelenti, hogy Jézus a tökéletes próféta ezt mondta el, amit mi nem láthattunk, nem hallhattunk, nem tudhattunk, de most már látható, hallható és tudható, és megszívlelhető. Igaz-e az az állítás, ha azt mondom, hogy van a kezemben valami, amit még soha senki nem látott? Senki. Emberfia, soha senki nem látott. És most miután megmutatom nektek, soha senki nem fogja látni. Igaz-e ez? Szerintetek? Na, hát nem megyünk tovább, ha nem mondjátok meg. Igaz-e az, hogy ami most a kezemben van, azt soha emberfia Senki nem látta. Isten tudja ezt, de ember nem látta. Tessék? Biztos? Biztos, hogy én láttam azt, ami a kezemben van? És az igaz, hogy most miután ti meglátjátok, azután már senki nem fogja látni. Igaz? Na, itt egy földi mogyoró nálam. Nézzétek csak. Amit az ember szíve meg se sejtett, nem is gondoltunk, Isten nagyobb dolgokat készített még a földi mogyorónál is. Nem? Csak kicsit viccelődök. Isten a szíveket vizsgálja, és látja a szellemiségét az embernek. A benne levő szellemet, a lelkét, de a szellemiségét. Milyen szellemiség van benne? Erről beszél a Biblia, a Római Levél 8. fejezet 27-es versében. Így hangzik. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Másik helyen ezt olvassuk a Bibliában, János Evangélium a 2. fejezetében, 24-es és 25-ös versben, mint Jézus mond. Jézus azonban nem bízta magát rájuk az emberekre, mert ismerte mindjájukat. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Érted? Itt nem kellett magyarázkodni, meg beszélni, meg minden. Még a tettek se kellettek, hogy beszéljenek. Jézus tudta, hogy mi van, kiben mi van. Ez egy jó hír, megint csak mondom nektek. Ez egy jó hír, mert Jézus nem látszat alapján ítél. Ez nagyon fontos. Az emberek azt látják, ami a szemük előtt van, de Isten azt látja, ami a szívben van. Meg lehet játszani magunkat. Le lehet csapni másikat, sőt, még önmagunkat is. De Istent soha nem lehet becsapni. Istent nem lehet meghazudtolni. Isten látja, kedvesen, mi van a szívedben. Mit miért teszel? A szomorú az, amikor az ember látszatból csinálja. Mosolyog, hízelgő szavakat mond. Azt mondja, persze, ó, én biztos, én így is úgy. És közben meg Isten látja, hogy a szíved romlott. És nem az van benne. Képmutatás. És te fogsz csalódást okozni sokaknak. Ha csak meg nem térsz, és meg nem változol. Isten azt is látja, aki össze van törve belül. És ebben a farkas törvényű világban nem akarja mutatni a gyengeséget, nehogy szétszabdalják, szétszincálják, de Isten látja, hogy valaki belül keres. Isten látja, hogy belül valaki úgy érzi, hogy rendezetlen az élete. És őszinte szívvel keresi Istent. Ő biztos, hogy meg fogja találni Istent, ha így keresi. Isten látja a szíveket. A megalázott, megtört, töredelmes szív, töredelmes lélek, Isten őt kedves áldozat, és Isten ezeket az embereket meghallgatja. Ezért van az, hogy ki se kell mondjuk néha, csak a szívünk mélyén megfogalmazódik, és Isten látja, és tudja ezt, és válaszol rá. Inkább csak azért jó kimondani, hogy ez úgy legyen érvényes, végérvényes mindenhol. Kimondtam, igen, így gondolom, fölvállalom. Emberek a szellemi világ előtt is. Értitek? Isten látja, mi van a szívben, látja a szellemiséget. Adott is ilyen ajándékot. 1 Korintus 12:10 beszél a szellemek megkülönböztetésének ajándékáról. Mert Isten jól tudja, hogy kiben milyen szellemiség van. Ki jön azért, hogy keressen, és ki jön azért, hogy ártson. Lehet, hogy jön egy ember nagy mellénnyel, szurkálódik, piszkálódik, és közben még lehet, hogy azért ilyen, mert össze van törve az élete. Egy csomó mindenbe csalódott. És fél, hogy megint csalódni fog, és ezért növesztett tüskéket, hogy ne engedjen magához közel embereket. El tudjátok képzelni azt, hogy fogok egy lavorvizet, kiteszem, este megfagy, összetöröm, beleboxolok 2-3-at, így egy kicsit így elmozdulnak így a jégdarabkák egymáson. És hogyha összetöröm, akkor az ilyen érdes lesz, meg olyan tud szúrni, meg vágni, meg ilyesmi. Na ilyen az embernek az élete, amit már sokan összetörtek, az ilyen bordás, ilyen recés, ilyen tüskés, ilyen fájdalmas, ilyen éles lesz. De Isten látja ezt, és szerint tudja, hogy a szíve mélyén ez az ember nem ilyen. Tudja, hogy ez, aki azt mondja, hogy nekem nincs erre szükségem, pont, hogy ő érzi, hogy neki van erre szüksége. Vissza tudtok emlékezni néhányan arra, hogy amikor mielőtt megtértetek volna, mielőtt Istenhez jöttetek volna, már kerestétek Istent, hogy hányszor volt olyan, hogy eljöttél, és esetleg az ajtóba visszafordultál a gyülekezetbe, mert nem mertél bejönni. Vagy még lehet, hogy otthon fordultál vissza egyből a bejáratőtönál. Vagy eljöttél, és egyből elhúztál a végén, nehogy valaki hozzád szóljon. Jaj. Pedig a szíved mélyén azt mondtad, olyan jó lenne, hogyha beszélgetnének velem. Olyan jó lenne, hogyha lennek barátaim. De amikor jöttek, akkor jaj, de... Ezt azért mondom, nem biztos, hogy mindenki be ez volt, de valaki be ez volt. Milyen jó, hogy Isten a szíveket látja, nem? Milyen jó, hogy a zord külső elére Isten még mindig kitartott mellettünk. Ugye a nagy képűségünkben próbáltuk palástolni a bizonytalanságunkat, Isten azon is átlátott. Nem? Milyen jó. Milyen jó, hogy Isten egy gonosztevőt is úgy lát, hogy ezt is anya szülte. Ez is egy normális gyerek volt. Valami félresiklott. Itt van egy új esély, és meg lehet térni. Meg lehet változni. Nem véletlenül, hogy gyülekezetünknek ezen, hogy új remény. Mert ez van Jézusban. Új remény. Látja, mi van Isten szívén, és ezt akarja megmutatni. János evangéliuma első fejezet 18-as verse beszél erről, amiről egyébként énekeltünk is. Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Jézus nélkül nem lehet megismerni Istent. Jézus nélkül nem tudod, hogy kicsoda Isten. Érted? Hány és hány vallás beszél Istenről, nem? Beszélsz egy mormonnal, Isten, Isten, Isten. Kocintunk is. Nem, Isten, Isten. Beszélsz egy vallásos kereszténnyel, Isten, Isten, Isten. Muszlimmal, Isten, Isten. Buddhistával, sámán hívővel. Érted? De amikor elkezdesz beszélni Jézusról, akkor ott kirekesztő vagy, miért csak Jézus? Miért nem jó Buddha? Miért nem jó ez? Miért nem jó az? Jézus lesz a megütközés köve. Jézus nélkül nem lehet megismerni Istent. És egyből tudod, hogy aki nem Jézusba hisz, mint megváltóba, mint Úrba, az nincs közös bennünk. Jézus Krisztus a lényeg. Isten a szíveket vizsgálja, látja a szellemiséget. És betekintése van a múltba, a jelenbe és a jövőbe is. Nézzük csak a múltba, hogy van Istennek betekintése. János evangéliumánál maradunk most, itt fogunk csemegézni egy kicsit. A 6-os fejezetet, hogyha megnézzük. A 64-es vers a lényeg, de 65-öst is felolvassuk. Jézus ezt mondta. Sőt, ami a durva, most is ezt mondja, képzétek el nekünk. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt az atya. Durva. Jézus tudta, hogy ki fog benne hinni, vagy ki nem. Jézus kezdetől fogva tudta, hogy Júdás el fogja őt árulni. Akkor miért választotta be Júdást? Júdás erre volt predesztinálva, eleve elrendelve? Nem. A Biblia nem beszél eleve elrendelésről. Azt emberek találták ki arról, majd mindjárt beszélünk is, hogy Istennek az előre tudása, hogy előre tud, az nem egyezik az előre akarásával, hogy ő azt is akarná, hogy történjen. Ez nagy különbség, érted? Ez olyan, mint hogy most ez buta hasonlat lesz, de hogy meg tudjuk mondani időjárás előrejelzésbe, hogy mi lesz, de ezt nem tudjuk befolyásolni. Na most ez nem áll itt teljesen Istennél, de érted? Nem ugyanaz, hogy Isten előre tudja, hogy kivel mi lesz, meg hogy Isten ezt akarná. Hiszen 2 Péter 3.9 erről tesz bizonyságot, hogy Istennek az akarata mi, hogy minden ember megtérjen, és megmeneküljön a kárhozattól. És Isten ne léjen, örök élete legyen. Ez az Isten akarata. Tehát, Jézus jól tudta, hogy ki fogja őt elárulni. Akkor miért választotta be Júdást? Sőt, még egy ilyet, ha még így mondhatok, János 8.44, azt mondja, az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva. A hazugság atya. Értitek? Hát ő ismerte, még teremtése előtt is, még teremtésekor is a sátánt. Látta, hogy mi volt benne. Érted? Embergyilkos volt kezdettől fogva. Jézus jól átlátja a szituációt. Amikor bűnökről beszél Jézus, amikor ezt mondja, hogy térjetek meg, akkor nem fenyeget meg, nem a levegőbe beszél. Térjél meg, mert különben ki fogsz kapni, és akkor nem mész át a vizsgáidon, és egyébként meg tönkre megy az életed, és nem lesz jó házasságod, és majd a gyerekeid elfelejtenek téged, meg ellened fordulnak, meg rossz depressziós napjaid lesznek. Nem ezt mondja Jézus. Azt mondja Jézus, ha bűnökben maradsz, meg fogsz halni. Érted? Embergyilkos volt kezdettől fogva. Egy olyan személynek vagy a kezébe, aki gyötörni fog. Míg hogyha hiteget is dolgokkal, és elhitet is beédesket bűnökbe, utána csak vádolni fog, rádolvassa a bűnöket, és meg akar ölni, ki akar csinálni, nem csak téged, hanem az egész családodat, a körülötted élő embereket. És még tudod, mi a legszomorúbb, hogy téged fog erre használni, hogy másokat tönkre tegyél. Érted? Jézus nem akarja, ezért jött, hogy az ördög minden munkát lerontsa. Mert aki a fiút megismerte, Jézus megismerte, az teljes valójában szabad. Meg lehet szabadulni, fel lehet szabadulni, hogy ne a sátán eszköze legyek a rombolásra, hanem Isten eszköze legyek, Isten kezében legyek, egy olyan személy, aki épít, aki bátorít, aki vigasztal, aki tovább visz dolgokat. Érted? Itt van lehetőség. Jézus Krisztus által lehet ezen változtatni. Jézus belelát a múltba. Olyan dolgokat is lát, amivel te nem vagy tisztában. Ugyanis ne legyen az se rejtve előttünk, hogy az, hogy milyen sorsunk van, hogy milyen életet élünk, az két dolog eléggé meghatározza. Kedvesem, a legfontosabb az, hogy te mit követtél el. Milyen döntéseid voltak, és milyen bűneid voltak. És minden bűnnek van negatív következménye, amit hurcolsz magadban a szellemi életedben. És ott van a szellemi lenyomat a mindennek a múltadban. Nem lehet játszani dolgokkal. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy aki paráznanővel egyesül, egy test és egy szellem ő vele. Érted? Ez azt jelenti, akármilyen hihetetlen, érted, szakdolgozatom, írok erről, hogy akinek volt egy kapcsolata már a házasság előtt, egy olyan személlyel, akinek volt három, az olyan, mintha négy személlyel lett volna kapcsolata. Szellemi síkon. És ezek a szellemi dolgok hatással vannak az életére. Amíg meg nem tér, Isten elé nem viszi, és el nem vágja Jézus Krisztus által ezeket. És még tovább megyek ennél, mert ezek a te bűneid, de van egy olyan dolog, amire lehet, hogy te nem tehetsz, és nem is tudsz. Ez pedig a generációs átkok, amik kihatással vannak, amiket a családtagjaid tettek. Nem véletlenül mondja a Biblia, vannak olyan dolgok, ami olyan utálatos Isten előtt, hogy harmad és negyed ízig is érzi a családja ennek a kihatását. Az istentelen dolgnak, az okkultizmusnak, minden, ami a sátánizmushoz köthető. A lázadás, kánd a lázad, egyszerűen oda se figyel Istenre, állandóan csak lázad az Isten által adott tekintélyek ellen. Ez is ugyanide vezet. A parázaság, a házasságnak a megtörése, a szövetségnek a megtörése az utálatos bűn Isten előtt. És nagyon komolyan bűnbádat kell gyakorolni, és kérni Isten kegyelmét, hogy állítson helyre, és szabadítson meg. A házasságon kívüli, házasság előtti szexualitás, szexuális kapcsolat, érted? Az is mind tisztátalanságot hoz az emberetébe, és meg fog fosztani a házas élet gyönyörétől. Ezért jött a sátán. Lopjon, öljön, és pusztítson. Jézus tudja, hogy kezdettől fogva. Ez a terve. De van egy jó hírem. Ránézve teremtetett minden. Ő még most is hatalma szavával őrzi a mindenséget. És ez a szó le van írva a Bibliába. Ez a szó megtestesült Jézus Krisztusban. És ez a szó, amit hallunk, és ugye ezáltal hallásából lesz hitünk. És bizalmunk Istenben, és ki tudunk jönni a nehéz helyzetekből. És tudunk jól dönteni, és föl tudunk szabadulni a múltunktól. És lehet egy reményteljes jövőnk. Halleluja! Jézus belelát a múltba. Ki tud jelenteni múltbeli dolgokat? Hogyha te nem tudod, hogy miért van ez az életedbe, kérdezd meg Istent, lehet, hogy Isten elmondja neked, hogy miért. Azt mondja, hogy fogantatásodkor mi volt? Vagy úgy fogantál meg, hogy nem voltak házasok a szüleid. És ezért van tere a sátának az életedben. Vald meg, vidd Isten elé, és Isten felszabadít téged. Ez nem a te hibád volt. Gyerekként, még nem is tudtam, elvittek természetgyógyászhoz. Isten kijelenti, megmondja, oda tudsz menni, bocsánatot tudsz kérni, fölmondod ezt a rossz szövetséget, és föl tudsz szabadulni. Ez így van, Biblia beszél erről. Szóval nézzük, Jézus belelát a jelenbe. János evangélium a 4. fejezetéhez, ha visszalapozunk. Ezt megnézzük. Jézus egyértelműen látja a múltadat, tudja, hogy mit követtél el, ki vagy, milyen döntések sorozata, a jelenlegi állapotod, és azt is tudja, hogy most mi van. Jobban tudja, mint ahogy bármelyikünk gondolná. János evangélium a 4. fejezet, most a rövidség kedvéért, csak a 16-os verstől olvasva a 19-es versig egy olyan történetről van szó, hogy egy samáriai, akiket nem bírtak a zsidók, mert keveréknél volt, és viszont cserébe ők sem bírták a zsidókat, tehát Samárián átmenve Jézus találkozik egy hölgyel. Tűző napsütésbe csak a szolgák, meg a nagyon komoly cégéres bűnösök mentek vízért, mert iszonyat meleg volt, akkor normális emberek megtették sziasztáztak. Ez a nő meg a rekkenő hőség kellős közepén megy a kúthoz meríteni, mert akkor ugye normális emberek nincsenek ott, ő meg bűnös, feslett életet él, és elmegy a kúthoz, találkozik Jézussal, Jézus nem véletlenül, hogy ott van a kútnál, mert várja ezt a nőt. Mert Jézus tudta, hogy ennek a nőnek a szíve nyitott és keresi őt. Ez a nőnek az élete kezd összeomolni, összetörni, és nem akarta, hogy tönkre menjen. És várta Jézus ezt a nőt, tudjátok? Tanítványai elmentek. Nem is evett Jézus, azt olvassuk. Nem is nagyon ivott. Ihes is volt, szomjas is volt. És elkezd beszélgetni a hölgyel. Szóval, figyelj, adnál nekem egy kis vizet? Te zsidó vagy? Hallom a beszédeden, és minden ruházaton, nem tudom, hogy te tudom, hogy zsidó vagy. Hát meg egy nőtől, egy férfi, hát vizet? Jaj, hát nem jó. Azt mondja Jézus, figyelj, ez egy próba volt. Valójában, hogyha tudnád, hogy ki az, akivel most beszélsz, ha ismernéd Isten ajándékát, az az engem, akivel Isten meg akar ajándékozni, akkor te kértél volna tőlem élő vizet, és én adtam volna neked. Még vödöröd sincs. Elég mély ez a kút. Te adnál nekem vizet, most mondod, hogy szomjas vagy. Szia Jézus, én nem erről beszélek. Én az örök életről beszélek. És akkor gondolkodik, hogy miről van itt szó? És itt csak csatlakozunk be a történetbe, 16-os verstől. Jézus így szólt hozzá. Menj el, és hívd a férjedet, és jöjj vissza! Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs. Mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. És itt most megállok, nem folytatom a történetet. Érted, mi történik? A nő azt mondja, hogy próbál kibújni alól, hogy nem vagyunk házasok, nincs semmi, azt mondja Jézus. Igazad van, tisztáltalan kapcsolatban vagy benne. Ez nem tisztességes Isten előtt. Jól mondtad. Volt öt férjed, hány kapcsolatod, látom a múltat, de látom a jelent is, hogy most nem házasodtatok, mert csak együtt éltek. Folytathatnán Jézus, hogy ez bűn is, és tudjuk, hogy bűn Isten előtt. Ugye? Nemi kapcsolat, együttélés, ez nem elfogadott Isten előtt. És a nőnek nem kellett mondani, a nő tudta, hogy bűnös. Tudta, hogy mennyi gyötrelme ment hát az élete. Jézus mit mond neki? Azt mondja, hívjad csak őt is ide. Már profétát, férjedet, szerintem a férje lett később. Hívjad csak a férjedet, gyere csak ide. És oda megy. Érted a nő? Azt mondja, hogy te tényleg proféta vagy. Mert látod az életemben azt, amit te nem tudhatnál. Amit tényleg csak Isten tudhat. Látod a kételjeimet, a fájdalmaimat. Te proféta vagy. És akkor innen segít neki Jézus, hogy ne csak a profétát lássa benne, hanem Isten fiát. És a végén nem csak a hölgy, nem csak a leendő férje, de még a városnak a legtöbb lakója is megismeri az Úr Jézust és megtér. Egy nővel kezdődött minden, aki kereste Istent. Jézus belelát és a jövőbe is, és tudja a jövőnket. János evangélium a 16. fejezet, 13-as verse. Amikor azonban eljön ő, az igazságnak a szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy elküldöm az atyától, és tőlem pártfogót, a Szent Szellemet, ő még az eljövendőket is elmondja nektek, most még nincs. Ha belegondoltok, ez egy nagyon-nagyon nagyszerű dolog, hogy Isten látja a múltat, Isten látja a jelen valóságot, az igazságot, és látja a jövőt. És Isten így hoz döntéseket, így segít, így válaszol az imádságunkra. Nem pontosabban tudja szerintetek, vagy mint mi? Valószínűleg sokkal jobban átlátja, mint hogy mi azt gondoljuk. Vagy mi azt, hogy kalkulálnánk, megfogalmaznánk. Erre mondja az Úr Jézus, hogy figyelj, nem kell úgy imádkozzatok, mint a pogányok. Minden részletet, Uram, kérlek áld meg a holnapi napomat, ez lesz, meg ez lesz. Azt az egyet kihagytam. Most ez biztos nem lesz jó. Tehát Isten nem ilyen, érted? Bizalommal, hittel imádkozzál, oszd meg a szívedet. Kérd Istentől, amire szükséged van, és hagyd, hogy Isten válaszoljon. És Isten válaszol. Felfedező csoporton megnéztük, hogy Pál, milyen Pál fordulaton ment át. És látta azt, hogy nem csak ő imádkozik Istenhez, hanem Isten szól hozzá. Mert végre már úgy imádkozott, hogy nyitott volt a szíve. És Isten válaszolt neki. És azt mondta, Pál, régóta imádkozol, most viszont egy olyan konkrét ima meghallgatást kapsz, hogy most látomásban látod, hogy mi fog történni. Én egy Anániás nevű ember. Ráteszi a kezét, és látni fogsz. Durva. Isten hogy válaszol az embereknek? Üdvösségünknek záloga ez, hogy Jézus a próféta. Az egész világ bűnét magára vette. Nézzük csak meg egy kicsit most János levelét még. János első levele, második fejezetéből, az első két verset. János első level, második fejezet, első két versét. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És még ugyanebben a levélben a negyedik fejezet, tízes verse pedig ezt mondja, ez az a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Kerestem a választ, még megtérésem előtt, 16 évesen kezdtem el keresni Istent, 18 évesen hála neki meg is találtam, vagy hát Isten talált meg engem. Éreztem, Isten elkezdett vonzani 16 évesen. Elkezdtem keresni Istent. Valahogy bejött bennem egy vágy, és nem nyugodott bennem az, hogy mi értelme az életemnek. Hogyan tovább? Kicsoda ez az Isten? Hogyan lehet személyesen megismerni? Hát ez nem magunktól van, hanem ez Istennek a kegyelme, hogy előkeres bennünket, és vonz, egyre jobban Jézus felé. És nagymamám keresztül eljutottam a Gyülibe, hallottam ige hirdetést, kaptam a Bibliát, és azt mondtam, hogy aha, már tudom, ki az a Jézus. Tudom, hogy ő a megváltó. Tudom, hogy ő Isten fia. Csak hát nem az én megváltóm, meg nem az én fiam, hanem Istené, meg a bűnösök megváltója, de én nagyon szeretem őt, és tisztelem őt, és ő egy nagyon szent ember volt, sőt, ő Isten volt, én ezt tudom, én ezt hiszem, én ezt vallom, minden. Nekem az esett nehezemre, hogy hogyan tudta Jézus 2000 évvel előre, vagy 2000 évvel azután, hogy ki milyen bűnöket fog elkövetni. Honnan tudta, hogy fog születni egy ilyen meg olyan nevű emberke, ilyen meg olyan életet fog élni, ilyen meg olyan bűnöket? Honnan tudhatta? Persze, ha Isten fia volt, akkor ez neki nem volt nehéz. Persze, ha ő volt a tökéletes proféta, akkor ez a válasz. Ő látta a jövőbe, hogy ki miket fog elkövetni. Mondjak egy nagyon szörnyű dolgot. Még azt is látja, hogy most majd délután miket fogunk csinálni, vagy holnap miket csinálunk, vagy miket mondunk, vagy miket gondolunk. Ennek ellenére még mindig szeret bennünket. A jó dolgainkat is látja nyugi. És azt meg támogatja, azt mondja, hogy hé, ez egy jó dolog. Ezt kéne támogatni. Látom, imádkozik, keres. Segítsük egy kicsit. Szóval Jézus Krisztus az engesztő áldozat az egész világért. Jól tudta Isten, kire van szükség már a világ teremtésekor. Hogy miért meri megteremteni mégis az embert szabad akarattal, mindennel. Megint csak mondom és tisztázom, hogy Isten előre tudása nem egyenlő az előre akarásával. Tehát az, hogy tudta, hogy Júdás el fog veszni, ez nem jelenti az, hogy akarta is, hogy elveszem, hiszen csomószor van a Bibliában, Márk 14:21-ben, hogy jobb lett volna az embernek, ha meg sem születik. És mondja Jézus így előre, és figyelmezteti Júdást. Vagy akár János 13:11-ben, János 17:12-ben, akkor beszél ezekről. Nem ezt akarta, menteni akarta, de jól látta, hogy sajnos ez az embert ezt nem lehet menteni. Nincs predesztináció. Nem az, hogy Isten némelyeket kiválogatott az örök üdvösségre, némelyeket meg az örök kárhozatra. Ilyen nincsen Istennél. Isten mindenkinek személyválogatás nélkül fölkínálja a kegyelmet Jézus Krisztusban. Csak Isten nem hülye, és tudja azt, hogy ki fogja ezt értékelni, és ki nem. De még azoknak is fölkínálja, akik tudjátok, akik nem fogják értékelni. Milyen jó, hogy nem nekem kell ezt eldönteni, nem? Pont gondolkoztam ilyenen tegnap, hogy öngyilkosság, hogy nem az öngyilkosságom, hanem azon gondolkoztam, hogy ugye azt mondjuk, tényleg van egy egyszerű válasz, mennybe jutnak az öngyilkosok. A rövid válasz az, hogy nem. A hosszabb válasz az, hogy Isten tudja. Mert hogy valaki, miközben ezt megteszi és megbánja, de már visszafordíthatatlan a folyamat, ki tudja. De jó, hogy Isten bírálja el, és nem én. 16 éves lányról hallottam ezt, belekerült a szépségiparba, és csináltak róla aktfotót, és bezakkant a csaj, 16 évesen, fullra. Annyira megfeküdte a gyomrát ez, meg az, hogy magánéletét kiteregetik különböző ilyen szociális médián, öngyilkos lett. Bevett egy csomó gyógyszert, minden. Hazajöttek a szülei, és észhez tért, és mondta, hogy gyorsan hívjátok a mentőt, bevettem egy csomó gyógyszert, ezért nem akarok meghalni. Mert kijöttek a mentők, már nem tudtak rajta segíteni. Érted? Most Isten hogy ítéli meg? Én nem tudom. De jó, hogy nem nekem kell megítélni. De jó, hogy nem nekem kell ítéletet mondani rólatok. De jó, hogy nem nekem kell még a saját életem fölött is ítéletet mondani. Megítélhetem, és azt mondom, hogy Uram, ez sajnos ez nem jó az életembe. Ezt megítéltem, hogy ez nem jó. De köszönöm, hogy nem elítélsz, hanem megítélsz. Milyen jó, hogy Isten nem pusztán csak a jelenlegi helyzetünket nézi, hogy miben vagyunk. Ha Jézus most jönne vissza, hányan mennénk el vele? És hányan maradnának itt? Vagy hányan kerülnének a gyehennára, az örök kárhozatra? Milyen jó, hogy Jézus vár. Milyen jó, hogy Jézus tudja, hogy hogy alkotott, hogy teremtett bennünket, hogy milyen potenciál van bennünk, nem? Látja a jövőnket, jobban, mint mi. Ne legyél képmutató. Ne hazudjál. Istennek úgyse tudsz. Magadnak még miért tennéd? Ne legyél, legyél őszinte. Menjél Isten elé. Mondd el neki. Jézus a tökéletes próféta. Látta előre, milyen életet fogunk élni. Tudta, hogy kikért fog meghalni. Tudta, hogy milyen bűnöket vesz magára. Jól tudta, hogy ki fog benne hinni. Jól tudja, hogy ki az övé. Jól tudja, hogy kikért kell visszajöjjön. Jól tudja, hogy most kikre vár, akikre még most vár, és azért nem jön vissza, mert még vár emberekre. Isten jól tudja. Isten jobban tudja a jövődet, mint te vagy én. Figyelj, történtek rossz dolgok az életedbe? Nézd meg, van annak oka? Ha nincs oka, akkor pedig Istennek biztos, hogy van bele valami terve és célja. Tanítani akar. Tudom, hogy pár embernek ez elfogadhatatlan, hogy Isten megenged betegségeket. Nem azt mondom, Isten küld rád betegséget, hanem megenged betegséget. Vagy gyengeséget, kudarcot. Akkor vagy velem van a baj, vagy Istennel van a baj. Más nem lehet. Sátán nincs is, ugye, aki bekavarna, meg minden rosszat akar. De mi van akkor, ha Isten ezt megengedi azért, hogy formáljon? Hogy nehogy elveszek a világgal együtt, ami józanságra térjek. Mi van akkor, ha Isten rá akar mutatni valamire, hogy ez még nem történt meg teljesen? Mindegy, ezt most fölvállalom, ezt a mondatot. Mi van akkor, ha Isten ezek által, a dolgok által rá akar mutatni arra, hogy még nem vagy újonnan születve? És nem szabad úgy gondolkodj magadról, hogy megtért újjászületett ember vagy. Isten megmutatja a nehéz helyzetekben, próbákban a szívedet, hogy mi van benne. És azt mondja, hogy saját erőből nyomod, öreg. Saját erődből, elmédből nyomod az egészet. Add át az életedet. Add át az életedet Jézus Krisztusnak. Bízd rá! Ne félig! Nagy öröm, amikor az emberek ráébrednek, hogy bűnük van, és odaadják Jézus Krisztusnak a bűneiket. Add át azt is, amit nem tartasz bűnnek, amit jónak tartasz. A vágyid, álmaid, terveid, céljaid, a jó dolgaid, add át Istennek. Bízzál Istenbe. Nekem azt mondta valaki, megtértem, régen is szerettem viccelődni, hát most is próbálkozom néha, azért szeretem a humort, viccet, és azt mondja nekem valaki, te Márk, letetted-e már a humorodat Isten kezébe? Nem mondom, milyen hülyeség ez. Isten csak nem akarja, hogy savanyú borka legyek. Be se férnék az üvegbe. Tehát, kovászos aztán, nem tudom, szóval... Érted? Hát nem, hát persze, hát nem. És annyira szöget ütött a fejembe ez, amit mondta, elgondolkoztam, és hű, mondom, ez egy kicsit sikamlós ez a vicc. Ez kicsit pikás. Ez kicsit megalázó. Ez nem építő. Ez nem jó. Hát mondom, uram, ha te úgy látod jónak, inkább leszek egy komoly és komor fazon, de inkább veled, mint hogy viccelődjek, és aztán meg másokat is, meg magamat is segítsem a széles úton át, a széles kapun keresztül az örök vesztőhelyre. És Isten megtisztította, és visszaadta. Ugyanígy megkérdezték az egyik sráctól, azt mondták, hogy nagyon jó, gitározott a gyerek előtt, és azták, hogy és énekelt a dicsőítésbe dalokat, de egyébként meg mindenféle más, még régi nótákat is. És kérdezték, hogy te, akkor te megtértél, a gitárod nem tért meg veled együtt? Mi az, hogy megtért a gitár? Hát nem kell bemeríteni a gitárt, nem erről van szó. Hanem az, hogy hát egy húron pendülnek. Hát min? Mivel? Érted? Isten tudja ezt. Isten tudja, hogy formálni akarja. Nem akarja azt, hogy elveszen az életünk. Ezért engedd meg dolgokat. Ezért tesz eléd kihívásokat. hogy megtapasztalod Isten kegyelmét, hogy Isten ezt tudj fordulni. Jézus Krisztus a tökéletes proféta. Ha Isten megengedi, következő alkalommal arról fogunk beszélni, hogy ő a tökéletes főpap, és milyen áldozatot mutatott be értünk, és mit jelent az engesztelés, meg a megigazulás. De most még egy utolsó igeverssel szeretnék zárni, amit a szívetekre tenni. Kicsit gondolkozzatok rajta, Apostolok cselekedetei 3. fejezetében van megírva. Apostolok cselekedetei 3, 19-től 26-ig, ugye fejezet végéig. Apostolok cselekedetei 3, 19-től 26-ig. Ez egy nagyon-nagyon fontos ígéret, ami most aktuálisan nekünk szól. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul, azaz Krisztusul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől, fogva szólt szent prófétái szája által. Maga Mózes mondta, prófétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, az ki kell írtani a nép közül. A proféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magadban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Egy olyan prófétát, mint olyan Mózes volt, sőt, még nála is jobbat, készített Isten. Miénk ez az örökség? Hiszen ha azt olvasom, hogy Ábrahám magjában áldatik meg a föld minden nemzetsége, hát valamelyik nemzetségbe, vagy valamelyik nemzetiségbe, te is beletartozol, meg én is beletartozok. Úgyhogy ez nekünk szól, ez az ígéret. Ezt mondja Isten. Nézzétek csak, nekünk szól, ma van a nap, amikor Isten ezt valóságosá akarja tenni. Bebizonyítani, hogy Jézus ismeri a múltad, és kész föltárni előtted, ismeri a jelened, és szeretné, hogy szembenézzél vele te is, és kész egy új jövőt eléd tárni. Ha kész vagy benne bízni, vagy az ő ígéretét megújítani az életedbe, érezd azt, hogy a szövetségbe vagy, hogy ő soha nem fordult el tőled. Fordulj oda Istenhez, térj meg, térj vissza Istenhez, tarts bűnbánatot. Gondolkodj el. Ez mindenkire gondolkodj, rám is. Így menjünk Isten elé. Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el szolgáját. Miért? Mert itt vagytok és keresitek őt most is. Éppen ezért először ti fogtok bele részesedni. Aki megállt titeket. Mivel fog megállni Jézus? Mit mond? Mi a legnagyobb áldás, amit itt kiemel ezen a helyen a Biblia? Hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. A maga elrontott, önközpontú, Isten nélküli, Isten jelenlétét nélkülöző, hiányoló életéből mindenkit hazahoz. Hazahoz a fogságból bennünket. Arra a földre, az ígéret földjére, amit nekünk akart adni. Jézus Krisztus a tökéletes próféta. Látja a szíveket, látja az ember szellemét, szellemiségét, kész elénk tárni az ő tervét, kész megmutatni, mi van az atya szívén. Kész egy Istennel való személyes kapcsolatba hívni bennünket, hogy befogadva őt Isten gyermekei legyünk. Kész megújítani a szövetséget, kész megújítani a mi erőnket, mert mi erőnk véges, az ő végtelen. Készek vagyunk-e mindent oda tenni az ő kezébe, és őszintén hozzáfordulni? Tegyük ezt most imádságban.